Kedves gyülekezet, a Filemonhoz írott levélből olvassunk ma. Ez a Biblia egyik legrövidebb könyve, mindössze egyetlen fejezetből áll, és Pál levelei között ez az egyetlen magánlevél, tehát nem gyülekezeteknek írta, hanem egy családnak, elsősorban a család főnek, Filemonnak, és mégis van ebben a levélben is sok olyan tanulság, ami mindannyiunkat érinthet. Ebből van mára kijelölve egy kis szakasz, és szeretettel köszöntöm nem csak a jelenlévőket, akiket már egyszer áldottunk és köszöntöttünk, hanem azokat is, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést. Tehát a Filemonhoz írt levél negyedik, első fejezetének a negyedik versétől olvasom az igét. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor, emlegetvén téged az én imádságaimban, mert hallom a te szeretetedet, és ama te hitedet, amely van benned az Úr Jézushoz és minden szentek irányában, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében minden bennetek levő jónak megismerése által, mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szívük megvidámodott te általad, atyám fia. Annak okáért jól lehet, nagy bátorságom van a Krisztusban megparancsolni néked azt, ami illendő. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimuszért, aki egykor tenéket haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos. Kit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban, de a te megkérdezésed nélkül semmit sem akartam cselekedni, hogy jótéteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból legyen. Mert talán azért várt meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökké valót kapd vissza, nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafig. Kedves gyülekezet, ez a levél a Kolosszé beliekhez írott levéllel együtt íródott, mind a kettőt Onézimusz vitte magával, az egyik egy gyülekezetnek szólt, ennek a gyülekezetnek volt oszlopos tagja Filemon is, a másik pedig egy kísérő magánlevél volt, ami rá vonatkozott. Nem tudom, megismertette Pál a levél tartalmát Onézimusszal. Elképzelhető, hogy igen, ezért tudhatta ez a fiatalember, hogy nem a gazdájával való egyetértést tartalmazza a levél, és nem arra bátorítja benne Pál Filemont, hogy csak minél keményebben uralkodjék tovább az ő szolgáját. Itt mindjárt az elején meg kell említenem azt, hogy abban az időben ott, azon a vidéken, Kolosszében is rabszolgaság volt, ez elég sokáig uralkodott, sőt a probléma mára sem intéződött el, ma is aktuális ez a kérdés, nem csak a prostitúció vonatkozásában, amit az úgynevezett New York-i egyezmény szintén a rabszolgaság ügyéhez sorol, de bizony nagyon sokan vannak, akik kiszolgáltatottak munkaadóiknak, nem rendelkeznek igazán, sokszor még a saját életükkel sem. Várnánk esetleg, hogy Pálnak van valami mondani valója, de ezzel a mi 21. századi szemléletünkkel nem feltétlenül kell mégis elvárnunk tőle, hogy valami forradalmian újat mondjon ezen a területen, de az biztos, hogy az embertelenséget vagy a méltatlan szigort, vagy azt a fajta aláfölé rendeltséget, amiben sok szerep jut a szerencsének is, nem támogatja igazán az apostol, ahogy ez majd kiderül. Annyit még a levélről, hogy a fogságból írta ezt Pál, a legvalószínűbb az, hogy valamikor 59 táján, időszámításunk szerint természetesen Rómából, az ottani fogságából írta ezt a levelet az apostol. Patricia St. John egy kis regényt írt Onésimusról, lehetnek itt köztünk olyanok, akik olvasták, nagyon olvasmányos, aki nem tette még meg, annak ajánlom szíves figyelmébe ezt a könyvecskét. Úgy volt abban az időben, hogy a szökött rabszolgára nagyon sanyarú sors várt, és ezért megpróbálkoztak szegény rabszolgák valamelyik nagyvárosba elmenekülni, és ott felszívódni az ottani proletáriátus köreibe, beépülni, hogy utol ne érjék, tüzes vassal meg ne bélyegezzék, vagy ki ne végezzék őket, és hát így vetődhetett Rómába Onésimus is. Annyit sejtünk a konfliktusról, hogy lopott a gazdájától, és ezt a helyzetet kívánta így módon orvosolni, hogy elmenekül, tudta, hogy számot kell adnia azért, amit tett, és elmenekült, megpróbált új életet kezdeni, talán éppen ennek a kis orvul szerzett vagyonnak a segítségével. És hát idézőjelbetéve vesztére Pállal futott össze, és ennek a találkozásnak az lett az eredménye, hogy Onésimus megtért. És hadd mondjuk meg itt sietve, hogy nem csak annak kell megtérnie, aki egy látványos tévedéssel jutott nehéz helyzetbe, tehát nem csak azoknak kell megtérniük, akik loptak, vagy Isten törvényeit másképpen megszegték, ismerjük azok mentegetőzéseit is, akik ilyesmiben szabadok, szokták mondani, nem loptam, nem öltem, ez szinte szólásmondássá vált, de hát nem ezek a bűnök bűnei, és a bűn nem feltétlenül ilyen konkrét, látható jelekben mutatkozik meg, hanem sokkal inkább az Istentől és az emberektől való elidegenedésben, és ebből számtalan olyan tévedés, rossz döntés születik, amit mindazok elkövetnek, akik szabálytalan helyzetbe kerülnek. Azért kerülgetem ennyire a dolgot, mert az életből ismerjük ezeket a példákat. Egy gyerek, de akár egy felnőtt is, aki eltéved, magára van utalva, és életben akar maradni. Nyilvánvalóan hozzányúl olyasmihez is, ami nem az övé, vagy önmagát védelmezve, esetleg túlmegy bizonyos határokon, vagy azért, hogy a bőrét mentse, mindenféle rossz történetbe lovalja bele magát, ami esetleg ki is derül róla. Tehát ha az ember nincs a helyén, ha eltévedt, és a Biblia a bűnt eltévedésnek nevezi, akkor ebből sorozatos rossz döntések születnek. A bűn eltévedés és a megtérés magában hordozza a szó azt, aminek be kellene következnie, hogy felismerjük elveszett állapotunkat, és visszafordulunk, segítséget kérünk, hogy hazataláljunk. A természetes életben ez olyan nyilvánvaló. Bölcs ember, ha útközben, közlekedés közben eltéved, nem megy sokáig a bizonytalan irányba, hanem keres valakit, aki őt útba igazítja, és ha okos ember, hiába szép a táj arrafelé, amerre néz éppen a járművének az orra, mégis megfordul, mert a táj lehet szép, de nem fogja elérni a célját. A megtérés tehát annak a felismerése, hogy valahogy el kell érnem a célomat, haza kell találnom az Úrhoz, a helyemre kell kerülnöm Isten közelébe, hogy a döntéseim ennek megfelelőek, az atyai ház normáinak megfelelőek legyenek. Tehát Onésimus megtért, és ezzel együtt járt az, hogy belátta, elrontotta életét, és ezt valamilyen módon helyre is kell hoznia, mert nem elég belátni a tévedésünket, hanem meg kell mindent tennünk azért, hogy helyrehozzuk a dolgot. De hogy menjen így haza? 613 törvény van Mózes 5 könyvében, és ezek közül körülbelül 8 van olyan, ami még ma is érvényes. És nagyon érdekes dolog, hogy az a mózesi törvény, hogy a szökött rabszolgát nem szabad kényszeríteni arra, hogy visszamenjen az urához, ez benne van ebben a 80-ban. Tehát ez ma is aktuális. És aktuális volt ugye természetesen Pál idejében, hiszen akkor még állt a szentély, nagyon sok törvény azért nem időszerű ma már, mert le van rombolva a jeruzsálemi templom, és sok törvény a templommal volt összefüggésben, de ez a törvény, hogy a szökött rabszolgát, aki oda menekül hozzánk, ezt nem szabad kiszolgáltatni az urának, ezt megőrizték, ez máig érvényes. Természetesen aktualizálni kell. Tehát aki menekül valaki elől, az menedéket élvezhet, kötelesek vagyunk megsegíteni, hogy baj ne érje. Ez nem azt jelenti, hogy egyet kell vele mindenben érteni. Ez nem falazást jelent, de kiszolgáltatni nem szabad. És meggyőződésem az, hogy Pálnak sem az a célja, hogy hazaküldje ezt a szökött rabszolgát azért, hogy aztán majd Filemon megbélyegezhesse őt, vagy kivégezhesse, vagy megkorbácsoltathassa, hogy ezt abban az időben a rabszolgát birtokló pogány urak, mert hisz Filemon nem zsidó volt, a zsidóságban más törvények voltak a rabszolgákra nézve is, ott 7 év után felszabadultak, ott be kellett fogadni őket a családba, ez egy másik világ volt, de ha nem zsidó volt is, ez a szökött rabszolga párt kötötte a mózesi törvény. Tehát nem arról van szó, hogy ő ki akarja szolgáltatni Onézimuszt, harapó urának. És a másik szereplő is fontos Pál számára, ez a bizonyos Filemon, aki ugyancsak Pál közreműködésével térhetett meg, ahogy ebből a levélkéből is kihámozzuk, és egy különlegesen kedves ember volt a gyülekezetben, és ez az, ami miatt Pál hálát ad érte, amikor a levelet megírja. 7 dologra szeretném fölhívni a figyelmet, mindjárt előre mondom, hogy jobban lehessen követni. És ezek közül az első az, hogy amikor Pál valamit kérni akar, vagy megszólítja egyáltalán ezt az embert, akkor közli vele, hogy hálát ad érte Istennek, sőt rendszeresen imádkozik érte. Nekem is van egy kis paksamétám, egy sok kis lapocskából álló kis paksaméta, amit időről időre előveszek, a jelenlévők rajta vannak. Ez így helyén való, hogy én imádkozzak azokért, akiknek szolgálok. És Pál ugyanezt tette. Tőle tanultam el többek között, hogy ezt így kell csinálni. Imádkozni azokért, akiknek szolgálunk. De nem azt mondja Pál, hogy én könyörgök, hogy meglágyuljon embernek az embernek a szíve, jó gazda legyen, és így tovább, hanem hálát adok neked, és ebben a megszólítási formában, vagy ebben az üzenetben komoly pedagógia is van elrejtve. Mert bátorítani szeretné Filemont arra, hogy legyen Krisztus követő a gyakorlati dolgokban, nem megparancsolni akarja, majd erre visszatérünk még, hogy kövesse az urat, hanem hisz abban, hogy képes Filemon az urat követni. Klárika kiváló pedagógus, más pedagógusok is vannak itt a padokban, olyanok is, akiknek ő volt a pedagógusok, és ezért ő tudja közülük talán a legjobban, hogy mit jelent az, amikor egy pedagógus hisz a gyerekekben. Szoktam a mi pedagógusainknak mondani, hogy hát nem azzal foglalkozom, hogy ők hisznek-e Istenben, de azt Nem fogadom el, ha nem hisznek a gyerekekbe. Hát nekik hinniük kell abban, hogy a gyerekek képesek a feladatokat megoldani, és Pál ezzel a pedagógiával fordul Filemonhoz, hogy ő hálát ad Istennek azért, hogy Filemon minden tekintetben követni akarja Krisztust. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy van egy papírunk arról, hogy bennünket megkereszteltek. Sokakat megnyugtat ez a gondolat. De maga az általunk is gyakorolt keresztség eredetije, amit keresztelő Jánostól vettünk, egy zsidó ceremónia volt a pogányságból betérők számára, és az volt a szellemes keresztelő Jánosnak a missziójában, hogy ő ezt zsidóknak hirdette, meg nem pogányoknak. És azt mondta, hogy hiába van papírotok arról, hogy Ábrahám családjához tartoztok, hiába vagytok körülmetélve, ha a szívetek pogány marad. Ezért tessék betérni zsidónak. Ti zsidók, térjetek be zsidóknak. Szívetek szerint is keressétek az Urat. Igen, kereszténynek azt lenni azt jelenti, hogy valóban követem Krisztust. Olyan egyszerű, ha az ember megkérdezi mindig, hogy és Jézus mit tenne az én helyemben. Vitatkozván a 8. kerületi polgármesterrel, aki 150 ezer forintra bünteti a szegény hajléktalanokat, és ő is arra hivatkozott, hogy meg van keresztelve, most nem mondom meg, hogy melyik egyház ceremóniája szerint, azt mondtam, hogy az nem számít. Neki azt kellene kérdeznie, hogy ha Jézus 8. kerületi polgármester lenne, akkor mit tenne az ő helyébe? Hajkurásznája a hajléktalanokat? Megpróbálná-e megbüntetni őket? Vagy nagy fekete autóival, reflektoraival kiűznie a kerületből, vagy pedig megpróbálna velük valamilyen módon közösséget vállalni és a segítségükre lenni? És a tüntetéssel kapcsolatban, amit Judit felvetett is, ez a kérdésünk, hogyan viszonyult Jézus azokhoz, akik fogyatékkal születtek erre a világra? Vajon megbélyegezte őket úgy, mint ahogy most ők szegények vannak, akik csalóknak vannak beállítva, ezzel próbálja a kormány indokolni azt, hogy elveszi a pénzüket. Jézus nagyon sokszor állt ki a mozgássérültekért és a látásukban akadályozottakért, hogy ne a legdurvább szavakat mondja, hogy a sánták, vakok, mindenféle egyéb hátránnyal élőkért, akiket soha nem bántott, ha tehette, meggyógyította inkább őket. Igen, mit tenne Jézus az én helyemben? Mit tenne Filemon helyett Jézus? És Pál hiszi azt, hogy Filemon követni akarja az Urat. Hálát adok érted, emlegetvén téged imádságaimban, ezzel a bizalommal, hogy követni akarod az Urat. A másik dolog, a második, hogy hallom a te szeretetedet és hitedet, meggyőződésem, hogy Pálnak nem voltak informátorai, akiktől a pletykákat és a rossz híreket összegyűjtötte, nem ilyen vezető volt. Nem várta azt, hogy besugói tájékoztassák őt, hanem nyitott volt az értékes üzenetekre. Hallom a te szeretetedet és hitedet, ami két irányba mutatkozik meg. Az egyik az Úr Jézus felé, az előbb fejtegettem ezt, hogy mit is jelent az Úrban hinni és őt szeretni, ez azt jelenti, hogy a mintát követjük, és a szentek iránt, azok iránt, akik között élsz. És a harmadik dolog szintén ehhez kapcsolódik, nagyon nehezen érthető itt a 6. vers, aki előtt Biblia van, láthatja azt, hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében minden bennetek levő jónak megismerése által. Hát ki az, aki megérti ezt a mondatot? Sokat kínlódhatott a fordító, nem az eredeti Károli féle fordítás már, hanem a revidiált fordítás. Nagyon nehéz ezt a mondatot megérteni, és én is megpróbáltam megnézni az eredeti szöveget is, meg kicsit én is kínlódtam vele, és valami olyasmit értettem meg belőle, azért imádkozik az apostol, hogy a közösen megismert hitünk, a Jézussal való közösségünk által, mondja Filemonnak, felismert mindazt a jó lehetőséget vagy adottságot, ami Krisztusért vagy ő általa van bennünk. Vagyis a megtérés nem egyszerűen arról szól, hogy innentől kezdve nem követünk el rosszat, hanem felismerjük azt, hogy mennyi jó lehetőség van bennünk. Lehet ez akár lelki gyümölcs, valamilyen fajta különleges megbízatás, sőt, szükséges is, hogy felismerjük. Van, aki a szólásban való bölcsességet kapja, van, aki különleges erőt az imádkozáshoz, vagy egészen határozott olyanfajta bizakodás, mint amilyen Filemonban is volt, aki egy pozitív életlátású ember volt. Mindannyian hajlunk egy kicsit a kesergésre, és arra, hogy borulátóan ítéljük meg a dolgokat. De Filemon telve volt meggyőződéssel, Isten meg fog segíteni bennünket. Nagyon örültem Márti kérésének, most ima kérésének, hogy Isten segítsen meg bennünket, hogy ne erővel, nem hatalommal, hanem az ő lelke által oldódjanak meg ügyeink, mert annyi kemény érzés van bennünk, keserű érzés, ahogy jogainktól megfosztottak bennünket, és persze, hogy mindenféle emberi megoldás jár a fejünkben, de mégis milyen hatalmas dolog lenne, ha Isten szent lelke által, mint egy kéz érintése nélkül oldódnának meg a dolgok. Tehát ismerjük fel azokat a jó lehetőségeket magunkban, amelyek azáltal nyíltak meg, azáltal lettek egyértelművé, hogy a gondolatainkat most már nem a rossz kísértések befolyásolják, mit érhetnénk el, hogyan előzhetnénk meg a másikat, hogyan állhatnánk bosszút, hogyan vehetnénk el azt, ami nem a miénk, gondoljunk most Onézimuszra. Tehát nem ezt a fajta életbölcsességet vagy csalafintaságot ismerjük fel ellenkezőleg. És ugyanez áll a politikusokra is, akik azt hiszik, hogy nekik minden szabad a siker érdekében, pedig nem. Ők is felismerhetnék, hogy milyen jó lehetőségek rejlenének bennük, ha valóban Krisztus hatással lehetne a döntésükre és az életükre. Tehetem a jót, lehetek áldássá is, akkor is, hogyha eddig terhet jelentettem, vagy akkor is, hogyha jobban fial az, hogyha az emberi ravasz bölcsességet keresem, így emberileg nem biztos, hogy megéri Krisztust követni, de nem is jó felvetés ez, mert vajon van-e más hiteles út, és azért imádkozik most az apostol, hogy ez az életében egyébként szerencsés, jó vagyonnal rendelkező, kedves, tisztességes ember ismerje fel magában azokat az áldott lehetőségeket még gazdagabban, amelyekre Krisztus nyitja rá a szemünket. És megáldjaz ezzel a bevezető gondolattal annak is, amit kérni szeretne. A negyedik dolog is ide tartozik még, amikor örömét fejezik ki afelett, hogy milyen különleges képességekkel rendelkezik Filemon, az előbb már beszéltem, a szentek vigasztalása és a hívek szívének megvidámítása által. Az ötödik dolog. Már akkor az egyház kezdetén volt egyfajta hierarchikus rend, és ezért a gyülekezet elöljárójának, a főtekintélyeknek meg volt a joguk ahhoz, hogy bizonyos dolgokat megparancsoljanak. Aki oda tartozott, annak ezt tudomásul kellett venni. A legsúlyosabb dolog az volt, ha valakinek megparancsolták, hogy távozzon a közösségből. Nem volt ez a vezetőnek az érdeke, nem lehetett persze vezető az, aki kénye kedve szerint küldött el vagy engedett be személyeket, és a Szentlélek volt, aki hitelesítette őket. De Pál vitathatatlan tekintély volt, akinek joga volt parancsolni, és megparancsolhatta volna azt, hogy Onézimus vegye vissza Filemon, és bánjon vele jól. De akkor megint a pedagógushoz térek, és vissza is tőle kérek segítséget, hogy ugye amit így pedagógusként megparancsolunk, hogy mondjuk legyenek jók a gyerekek, vagy tanuljanak, vagy köszönjenek, vagy mossák meg a kezüket, ez nem szokott működni. Ha megparancsoljuk a dolgot, ez addig működik, amíg jelen vagyunk, és amíg újabb és újabb fenyegetésekkel meg nem erősítjük, hogy mit is akarunk. A bölcs pedagógus nem parancsolni szokott, hanem egyetértést szokott keresni. Rá szokta vezetni a tanítványait a dolgok jó és hasznos voltára, és akkor biztos, hogy követik. Azt mondja Pál is, a szeretetért inkább kérlek. Ugye, a szeretet fontos nekünk, és az Isten parancsolata is, a törvény is ebben a szóban foglalható össze, hogy szeretet, ami persze már a részben egy lejáratott fogalom, olyan, mint a béke volt annak idején, de azért tudjuk éppen szintén az apostol korintusiakhoz írt első levele 13. részéből, hogy a szeretet milyen bonyolult és összetett, és mégis azért áttekinthető, követhető, de nehéz életforma a megfelelő igenek és nemek következetes szolgálata. De a szeretetért inkább kérlek, hogy ahogy később a 14. versben is mondja, hogy a te jótéteményed szabad akaratból legyen, és ezért nem akarom rád erőltetni azt, amit megtehetnék, amit elvárhatnék tőled. És ez pedig az, hogy álljon helyre a megfelelő kapcsolat Onéziusz és te közötted. A 6. dolog. Erről beszél, igen, hogy egykor haszontalan volt neked, kárt okozott neked, és most pedig mind neked, mind nekem is hasznossá vált. Azért írhat Pál Onézimusznak erről a változásáról, mert megtapasztalta, hogy mit is jelent az, ha valaki élete megváltozik, nem elvenni, hanem adni akar, fölszabadul az a hallatlan és végtelen energia, ami mindannyiunk számára Krisztus által lesz egyértelművé, hiszen végtelenül sokat adhatok. Nem arról szól az életem, hogy mi az, amit megszerezhetek a magam számára, hanem hogyan tehetném azt, akinek nincs, azt gazdaggá, ahogy Jézusról mondja az ige, hogy ő gazdag lévén szegényé lett, értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Tehát aki haszontalan volt, az egészen biztosan hasznossá lesz, lett az én számomra, és hasznossá lehet a te számodra is. A 7. dolog pedig megpróbál értelmet látni a válásban, abban a veszteségben, ami Filemont érte. Talán azért veszítetted el őt, mindegy, hogy milyen körülmények között. Nem régiben a tékozló fiúról is beszéltünk, ott is szükségszerűen következett be az apa és a fia közötti szakítás annak érdekében, hogy mint örökkévalót kaphassa vissza. Nem szolgált, hanem annál sokkal nagyobbat, mint szeretett atyafi. Az imádság előtti szakasz Jákob fiainak a történetéről szól, csak abban is egy kényes pillanatról, arról, amikor valóra válik József álma. Egyszer azt álmodta, hogy a testvérei leborulnak előtte, és ez most megtörtént. Meghalt Jákob, és a fiú úgy érzik, hogy na, megvárta apánk halálát, és most jön a leszámolás. És ezért leborulnak a testvérük előtt, és kijelentik, hogy a szolgái vagyunk. Milyen fontos részlet, hogy a Biblia megjegyzi, hogy József sírt, amikor ezt meghallotta. Szörnyű érzés lehetett neki. A testvéreit ebben a kúszban látni, életükért rettegni, neki rosszabb volt, mint a fivéreinek. És arról beszélt, hogy nem ti adtatok el engem. Ti gonoszt gondoltatok, de Isten ezt jóra gondolta váltani. valahogy ebben a történelmi pillanatban, mondjuk így, Isten gondoskodni akart Jákob házáról, későbbi nép ősatjairól, és ezt nem tudta máshogy megszervezni, vagy nem akarta, mint e furcsa úton, módon. Talán egyszer elmélkedtem itt arról, hogy ha mondjuk Jákob azt mondta volna, hogy valamelyik őtök menjen már el Egyiptomba, és épüljön be a fáraó házába, hogy legyen ott is egy emberünk, hogyha netán éhínség törne ki ezen a vidéken, akkor azért az egy elég hajmeresztő ötlet lett volna. De senkinek nem jutott eszébe, hogy Józsefet eladják rabszolgának, ott megjárja a börtönt, mindenféle szenvedésen megy keresztül, majd Egyiptom alkirálya lesz, és Isten ezen keresztül segít az ő népén, és ezt értette meg nehezen József is, mert meg vagyok róla győződve, hogy amikor meglátta a testvéreit, az ő első gondolata is a bosszú volt. De aztán maga jött rá erre, Isten szent lelke segítségével, hogy az Úrnak komoly szándéka volt az ő megpróbáltatásaival. Egészen máshogy látja most ezt az egész történetet is. Ugyanígy Filemonnak az Onézimusszal való aférját máshogy kell látnia, nem a csalódás tükrén keresztül, nem az anyagi veszteség árnyékában, hanem hogy Isten közben valamit munkált, valami fontos dolgot, ami így valósulhatott meg a legjobban, és így vagyunk mi is mindennel, saját jelenlegi helyzetünkkel is, mindenféle egyéb dologgal, hogy keresünk, látni véljük benne Isten csodálatos elgondolásait, és azt, hogy azért fosztatunk meg ideig, óráig bizonyos dolgoktól, hogy azt, mint örökkévalót kapjuk majd vissza. Még egy utolsó gondolat, amit azért fontos aláhúznunk, hogy Pál nem szeretett volna Filemonnal szemben Onézimus pártjára állni, ami nagyon sokszor egy hívő emberek között is tapasztalható. Ez a bizonyos frakciózás, vagy pláne felekezetek között valakinek kiterik a becsülete az egyik helyen, a másik helyen tátkarokkal fogadják, mert mégiscsak javítja a statisztikát a dolog. Szóval nem erről szól ez a levél, hanem egy fontos tanítás nekünk erről, hogy ami rossznak indul, ami konfliktusosan indul, ami veszteség látszatát kelti, abban Isten áldást rejtett el, és fel akarja mindkét oldalon ébreszteni szívünket arra, hogy sokkal nagyobb lehetőségeink vannak a jóra, mint azt eredetileg gondoltuk volna. Isten áldjon meg tehát mindannyiunkat, amikor így vesszük számba a veszteségeinket. Amen. 32-es ének első versét énekeljük. Az Úr szent bárányára teszem le bűnömet.